kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az aranymisés Erdő Péter bíboros prímás tegnap szabadtéri szentmisét mutatott be a balatonszemesi Szűz Mária kápolnánál. A nagy kánikula ellenére több száz hívő érkezett a balatonparti településre, hogy együtt ünnepeljen a főpásztorral. A szentmisén koncelebrált a balatonszemesi Páduai Szent Antal templom plébánosa Borza Miklós esperes. A főpásztor a homiliájában arról beszélt, a nyári pihenés idején is keressük az imádság és a hálaadás pillanatait, és keressük azt, hogy miben segíthetünk a többi embernek. Nem kizárt, hogy az ukrán államfőt is meghívják az orosz és az amerikai elnök pénteki alaszkai csúcs találkozójára, értesült az NBC News. Donald Trump korábban egyértelművé tette, Oroszországgal akarja kezdeni a tárgyalást. A Bloomberg hírügynökség értesülései szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli az ukránoktól, hogy engedjék át a teljes Donyeck és Luhanszk megyét, valamint a Krím-félszigetet a tűzszüneti tárgyalások részeként. A bejelentésre reagálva Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kizárta, hogy az ellenőrzésük alatt álló régiókról lemondjanak. Több európai ország vezetőinek közös nyilatkozata szerint az ukrajnai békéről nem lehet Ukrajna nélkül dönteni, és érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése esetén kezdődhetnek. Közben már a rendkívüli videokonferenciára hívták össze az uniós tagországok külügyminisztereit. Szeptember 20-ára meghirdette a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László arénában miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook oldalán közölte, a rendezvény célja, hogy közösen megvitassák a digitális közösség jövőjét, amelyet a gyűlöletkeltő online tér alternatívájaként hoztak létre. A kormányfő szerint néhány nap alatt több mint 57 ezeren csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ismét működik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, az e-receptek kiváltása akadálytalan, közölte még tegnap az egészségügyi államtitkár. Takács Péter elmondta, a pénteki rendszerleállás több hardveres hiba okozta, amelyet a gyártó cég és a szakemberek közösen elhárítottak. A digitális állampolgár alkalmazás, a központi azonosítási ügynök és a 1818-as ügyfélvonal már szombaton elérhetővé vált. Az EST szolgáltatásai, a receptfelírás és beteg dokumentumok kezelése tegnap hajnalban álltak helyre. Országos szinten jelentős élénkülés tapasztalható az ingatlan keresésekben az otthonteremtési program bejelentése után, jelentette ki a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós elmondta, különösen a vidéki területeken látható az érdeklődés. Az államtitkár szerint az árkorlátok és a kizárólag lakhatási célú felhasználás kizárják a spekulációt, így az ingatlanárak mesterséges emelkedése nem várható. Rekordszámú jelentkezés érkezett a felsőoktatásba az általános és pótfelvételi eljárásokat együtt nézve, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A pótfelvételin 16.500-an jelentkeztek, főként orvosi, informatikai, műszaki, gazdasági és pedagógus képzésekre. A jelentkezők 57%-a nemzetgazdasági szempontból kiemelt területet választott, 35%-uk állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. Az egyházi fenntartású intézmények népszerűsége is nőtt. A ponthatárokat augusztus 27-én hirdetik ki. Külön honlapot indított a keleti pályaudvar közelgő lezárása miatt a MÁV. Egy interaktív térképen a főbb állomásokra kattintva lehet látni az utazási lehetőségeket, valamint azokat az átszállási pontokat, ahonnan a HÉV, Volán vagy BKK járatokkal tovább lehet utazni. A keleti pályaudvar felújítása augusztus 25-én kezdődik és várhatóan 4 hétig tart. A nyáron érkezett 131 új autóbusz után újabb 869 járművel gyarapodik a MÁV csoport flottája, miután eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás. Az Építési és Közlekedési Minisztérium azt közölte, 269 új buszt még ebben az évben forgalomba helyezhet a MÁV csoport, további 300-300 autóbusz érkezése pedig 2026-ban és 27-ben várható. Lázár János építési és közlekedési miniszter az évelején 10 vállalást fogalmazott meg, ezek egyike volt 1000 vadonatúj autóbusz beszerzése. Elhunyt Szakály György, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész. A Magyar Állami Operaház mesterművésze és örökös tagja hosszantartó súlyos betegség után 69 éves korában halt meg. A Magyar Táncművészeti Egyetem korábbi rektorát az intézmény saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A csúcsomérséklet 29-31 fok körül alakul, nem lesz tehát olyan forróság, mint tegnap, ez azonban csak átmeneti megtorpanás a kánikulában. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. augusztus 11-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején dr. Sesták Istvánnal, a Nyíregyházi Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola rektor helyettesével beszélgetünk a pótfelvételi eljárásról, melyre a hónap végéig van lehetőség jelentkezni, majd Hollósi Andrást, Miskolcváros alpolgármesterét aktualitásokról kérdezzük. Adásunk végén a véradás fontosságáról, a szervezés nyári kihívásairól, rendszeres és sokszoros véradókról lesz szó. Adásunkban megszólal Molnár Marietta, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei véradás szervező koordinátora. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Sesták Istvánt, a Szent Atanáz görögkatolikus hittudományi főiskola teológiai tanárát, rektor helyettesét köszöntöm szeretettel a Zoom vonal túlsó végén. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és szerkesztő urat is.
Pótfelvételi eljárás zajlik jelenleg is. Számoljunk be erről, hogy milyen lehetőségek vannak azoknak, akik nem kerültek be az első körben.
Köszönjük szépen a kérdést, és tényleg ez egy izgalmas időszak, hiszen a nyári uborka szezonban, azért a felsőoktatás világában ez az augusztus hónap mégsem teljesen uborka szezon, hiszen minden főiskola, minden egyetem, minden felsőoktatási intézmény lehetősége szerint meghirdeti a pótfelvételi időszakot, ami az állami és a modellváltó egyetemek esetében, ha jól tudom, akkor a tegnapi napon le is zárult. Tehát egy kicsit mi előnyben vagyunk hitéleti képzéseket biztosító felsőoktatási intézményként, hiszen mi gyakorlatilag a fenntartónak lehetősége van ezt az intézménynek is természetesen a pótfelvételi időszakát akár augusztus végéig kitolni vagy biztosítani. Mi esetünkben ez jelen körülmények között augusztus 22-ét jelenti, tehát nálunk zajlik még a mi főiskolánkon, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán augusztus 22-éig a pótfelvételi időszaka, ami gyakorlatilag magába foglalja lehetőségét annak, hogy bármelyik szakunkra, akár nappali tagozatra, akár a levelezős képzésben, elsősorban szombat, vagy néhány esetben péntek délutáni képzéseinkre is az érdeklődők jelentkezzenek. Sőt, arra is van lehetőség, hogy már nappali tagozatos hallgatók valahol, akik végeznek felsőoktatási intézményben, párhuzamosan nálunk akár a levelező oktatásra bekapcsolódjanak.
Milyen képzéseket hirdetnek most?
A mi főiskolánk alapjában véve, mint hittudományi főiskola, azért elsőlegesen hagyományosan a teológiáról és a teológiával kapcsolatos hittanárszakos képzéseket hirdeti. Nappali tagozaton igazán csak teológus képzésünk van, hittanár, nevelő tanár, vagy ehhez kapcsolódóan hittanár és másik szakpárral párosított tanárszak és kántorszak. Ez az a három szakunk, amit nappali tagozaton is hirdetünk, és hál' Istennek vannak is szép számmal jelentkezők. A teológus szakon annyit érdemes tudni, hogy ez nem csak a pap növendékeket foglalja magában. Van néhány hallgatónk, akik szeretnének nappali tagozaton is, mondta legmélyebben foglalkozni teológiával, erre is van lehetőség, és hát az így szerzett diploma azért, hát ez a még fontosabb, nagyon sok helyre azért jogosít, nem csak kimondottan a hitoktatásban és a teológus élet mélységeiben elhelyezkedni, hanem akár szociális területen, akár még a köznevelésben is. Hagyományosan, ahogy már említettem, a hittanár, nevelő tanár, vagy egyszakos hittanárként szoktuk mondani, de azért nagyon sokan kollégiumi nevelő tanárként helyezkednek el később. Ennek egy másik párja, hogyha a hittanárszak mellé, akár a Nyíregyházi Egyetemen, elsősorban igen, itt Nyíregyházán, vagy akár a Miskolci Egyetemen egy másik szakpárt is választanak. Ez is elég színes palettát mutat. Ebben az évben a hagyományos felvételi rendszerben több hallgatónk is jelentkezett két szakos hittanárszakra. Itt persze össze kell hangolni a másik felsőoktatási intézménnyel, és emellett pedig ezeket a szakokat is, ezeket a képzéseket is hirdetjük levelező tagozaton, de emellett jó néhány már meglévő alap- és mester diplomát kínáló képzésünk is van, ezeket is szeretném úgy kicsit részletesebben bemutatni. A hittanár nevelő tanár, ez egy mester diploma, ahogy már említettem, ennek egy kicsit a kis testvére, ha itt szabad fogalmazni, a katekita lelki pásztori munkatárs alapszak. Ez csak egy 3 éves képzés, amelynek eredménye egy alapvégzettség, amire nagyon sok mester képzés épül a jövőben, vagy épülhet. És két új alapszakunkról is érdemes egy kicsit hosszabb időt szánni. Az egyik a katolikus közösségszervező alapszak, a másik pedig a katolikus szociális munkás alapdiplomát biztosító szak. Ez mind a kettő új képzésként jelentkezik a mi főiskolánkon, és nagyon bátorítjuk az érdeklődőket, hiszen különösen a katolikus szociális munkás alapszak az egy meglátásom szerint egy nagyon komoly hiányterületet foglal magában vagy vér le, hiszen a szociális területen, különösen a házi segítségnyújtás vagy olyan alapellátás biztosító intézmény rendszerekben, ahol a diplomát úgymond csak középszinten is elegendő birtokolni, vagy van egy érettségie, meg szakirányú képzettsége. Erre épülve a mi főiskolánk most kínál egy főiskolai végzettséget és biztosító diplomát, és úgy sejtjük itt látva a régiós igényeket, hogy ez egy sikertörténet, és hitéleti képzésen belül nem nagyon van máshol ilyen jellegű képzés. Hagyományos szociális munkásszak van, de azért mégis talán fontosabbnak érzi a keresztény hitét, vagy a keresztény elkötelezettségét, vagy munkáját is még inkább a hit talaján, a vallásos értelemben, érzelemben végzi, azok számára szerintem ez egy nagyon szép kihívás, hogy ezen a szakon szerezzenek diplomát. Ez a katolikus szociális munkás alapszak. A katolikus közösség szervező, hát nevéből is fakadóan olyan diplomát próbál biztosítani, amely az egyházi munkaterületen gyakorlatilag, ahol nagyon sok közösségi munka, közösségépítés zajlik, olyan végzettséget ad, ahová felsőoktatás vagy felsőfokú diplomával is a pap munkatársa tudnak lenni, a civil vezetők munkatársai tudnak lenni. Egészen sokan jelentkeztek, azt is láttuk, hogy az elmúlt években Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen ez egy sikertörténet volt, ezért is szerettük volna mi is elindítani. és emellett pedig még van három olyan mesterszakunk, kimondottan már valamilyen alapszakra épülő egyetemi végzettséget biztosító mesterszak, amelyeket az elmúlt években már meghirdettünk, és szép számban jelentkeztek is. Ezeknek az egyik a Keresztény Egyház és Művelődés Történet mesterszak, amely nevéből fakadóan is elsősorban egyháztörténelem és művelődés történet. Ennek egy egyházi megfelelője, amely az egyházi fokozatszerzéshez szükséges, az úgynevezett licencia képzés, amelyre főiskolák már másfél évtizede is alkalmas, lévén egy római pápai egyetemnek vagyunk a agregált intézménye. Egy másik szakunk a pasztorális tanácsadás, amelyel a már említett katolikus szociális munkásszak jelent majd az igazi bemenetet, de most jelenleg is azért több helyről lehet ide jelentkezni. Ennek több szakiránya is van, azok közül a hagyományosan legismertebb a mentálhigiénész szakember szakirány, a másik pedig az egyházi szervező szakirány, amely kicsit talán nevében furcsa, hogy az egyházat miért is szervezzük, de nagyon sok intézmény vezető, középvezető neked nagyon hasznos ismereteket tud adni, és egy újabb diploma megszerzésével talán még inkább megbecsültnek érzik majd magukat. Tehát ez az a pasztorális tanácsadás mesterszakunk, amelyre hál' Istennek az egyház legbelsőbb tagjai, a paptestvérek közül is, akár római katolikus, akár görögkatolikus papok is szép számban jelentkeznek, illetve intézményvezetők. És néhány éve egy nagy áttörés volt, amikor szoros együttműködésben az Országos Rabbi és Zsidó Egyetemmel, az Orzsével, illetve az arab világot jól ismerő és a muszlim teológiát is feldolgozó Avicenna intézettel szoros együttműködésben meghirdettünk egy olyan mesterszakot, aminek az a neve, hogy összehasonlító vallástörténet, amely gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy a három monoteista vallás után érdeklődők mély tudományos ismereteket is szerezzenek, és ahogy mondtam, a két másik intézménye szoros együttműködésben végezzük ezt a képzést, nagyon-nagyon bátorítjuk erre is az érdeklődőket, egy szinte újdonsággal bíró szak volt ez, amikor két évvel ezelőtt elindult, de már azt tudjuk mondani, hogy diplomákat is osztottunk ki ezen a szakon is, a pasztorális tanácsadás és a Keresztény Egyház is művelődés történet szakokon az elmúlt júniusban. Tehát ezek jól működő szakok, és hát azt szeretném összefoglalni, úgy gondolom, és úgy gondoljuk, hogy Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola ezekkel a szakokkal komoly ismereteket, komoly tudományos ismereteket, akár gyakorlati tapasztalatokat is képes átadni, az így szerzett diplomákkal nagyon sok helyen azért el tudnak helyezkedni azok a frissen végzett diplomások, akik nálunk vívják meg a felső oktatásnak a kihívásait.
Arhi mindjárt jár kikronyá, szilimu dentról liványá, Kiarchi, Kiarchi kalos mas chronos, Ecclesia, Ecclesia metaios chronos. Kiarchi, Kiarchi kalos mas chronos, Ecclesia, Ecclesia metaios chronos. Ari publike, o Christos, Aios nebe matikos,
Yeah.
Folytatjuk beszélgetésünket dr. Sesterk Istvánnal, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektor helyettesével.
Ezek között a képzések között államilag finanszírozott és költségtérítéses is van.
Igen, természetesen, hát hogy ez éppen milyen kategóriába esik, tehát minden képzés államilag támogatott módon is elindul. Ez természetesen az adott jelentkezőnek az életállapota és a helyzete, hiszen ha ő már felhasználta az állami támogatást más felsőoktatásban, akkor itt már nincs erre lehetősége, de úgy gondolom, hogy az önköltséges területen is aránylag egy visszafogott díjakat kér meg a főiskola, bizonyos értelemben szabályozott módon, de úgy gondolom, hogy ez nem jelent olyan nagy akadályt, de elsődlegesen természetesen államilag támogatott módon hirdetjük ezeket a képzéseket, de azért a hallgatóink egy része már rendelkezik más diplomával, amelyek során ők felhasználták az államilag támogatott fél éveket.
Gondolom képzésektől függ, de körülbelül hány jelentkezőt, hány embert vártok a főiskolára?
Azt tudom mondani, hogy minden képzésünk megfelelő létszámmal már elindul, de nincsen felső határ. Az új szakokra a rendes felvételi eljárás keretében 15-20 fő már felvételt nyert, de van lehetőségünk még legalább egy évvel kiegészíteni. A hagyományos szakokra, hát ezen is látjuk, hogy még bőven van, azért van férőhely, és azt is szeretném elmondani, hogy óriási szüksége van a mai társadalomnak és a mai világnak, és akár az egyházunknak is, hogy olyan tudományosan is kvalifikált, jó emberségben is megpróbált hitoktatóink, tanáraink, intézményi dolgozóink legyenek, akiknek a felkészültségéhez azért a mi főiskolánk is hozzá tud járulni. Tehát egy kicsit a egyházi szerepünk másik oldaláról tekintve nagyon-nagyon fontos, hogy a egyházi intézményekben olyan jól kvalifikált és még egyszer mondom emberileg is, morálisan is megedzett diplomás munkatársaik legyenek, akik azért nem mindegy, hogy melyik intézményben szerzik meg a diplomájukat. Tehát férőhelyünk van még, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy akár ennek a beszélgetésnek is a következményeképpen még érkeznek hozzánk jelentkezők, és bízunk benne, hogy sokukkal találkozunk is, hiszen a felvételi jelentkezést követően egyfajta egyszerű alkalmassági vizsgán még azért a jelölteknek meg kell felelnünk.
Mondjunk elérhetőségeket és a képzés helyszínét is.
Igen, tehát mi Nyíregyháza székhelyen bírunk, ez Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 13-19 a város közepén, azt gondolom, hogy egy méltó épületben, méltó infrastruktúrával, nyugodt környezetben, csendes környezetben vagyunk. A legtöbb információt a honlapunkról, amit nagyon könnyű megjegyezni, szentatanász.hu honlapról lehet begyűjteni, és azt hiszem, hogy a technikai információk egy részét pedig a tanulmányi ügyek kukaszentatanász.hu-n írásban is föl lehet tenni, illetve itt van egy telefonos elérhetőség is, ez a 42-es körzetszám 597-602. De a honlapról minden hasznos információt most a pótfelvételi időszakban vezető hírként is be lehet szerezni.
Még egyszer mondjuk el a határidőt.
Jelenleg augusztus 22, még augusztus hónap folyamán bátran lehet jelentkezni, örömmel vesszük, hogyha ez 22-ig megtörténik, ez főleg egy adminisztrációs szempontból, hiszen mind a beiratkozásnak az ideje az már a szeptember első hetében megtörténik, és hát mindannyian a munkatársaik is azt kérik, hogy lehetőleg ez időben történjen meg.
Dr. Sesterk István, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Az elmúlt percekben a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektor helyettesével beszélgettünk.
This would be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cool reflection, you come to me.
folytatásban a Hollósi Andrással, Miskolcváros alpolgármesterével beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm alpolgármester úr azon vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
Épp javot kívánom, üdvözlöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját.
Aktualitásokról beszélgessünk, nagyon sok változást láthat, aki Miskolcon jár és régen járt már erre. Mik a legfontosabbak, amiket kiemelnem?
A legfontosabb a közlekedés a közbiztonságnak a kérdése, hiszen az elmúlt 7 hónapban több mint 4000 alkalommal sikerült intézkedés lefolytatni az úgynevezett járatkísérő szolgálatnak és a járatserifeknek a buszokon és villamosokon. Ez napi 20 intézkedés jelent. 15 esetben adtunk el körözött bűnözőket a hatóságoknak, 62 esetben történt mentőszolgálatot érintő tájékoztatás, és sok-sok esetben történt közvetlen segítségnyújtás, 1100 esetben pedig renétes utasok leszállítására is sor került a buszokon és villamosokon. Szerintem ez példátlan, és nagyon jól mutatja azt a rendészeti koncepciót, amit Miskolc kapcsán egyébként elindítottunk polgármester úrral 7 hónappal ezelőtt.
Ezek szerint a járatserifek rendszere bevált?
Abszolút bevált, sőt, tovább szeretnénk folytatni ezt a ez irányú tájékoztatásunkat és ez irányú szigorításunkat a közlekedés és a közbiztonság terén. Éppen ezért bővíteni fogjuk majd a térfigyeleti figyelőhálózatot, kamerahálózatot, bővítjük majd a közbiztonsági pontjaink számát a városban. És a peremkerületeken, például Jukóvölgyben, Diózsőrben, az Újgyőri főtér térségében, az Újgyőri főtérnél egyébként kialakítunk egy rendőrőrsöt is majd, reményeink szerint az év második felében a mezőri szolgálatot is megerősítjük, és visszavezetjük a klasszikus értelembe vett körzeti rendész vagy körzeti sheriff fogalmát. Az azt jelenti, minden egyes önkormányzati választókörzet rendelkezni fog egy olyan sheriffel, egy olyan rendésszel, aki napi 8 órában fog pásztázni, járőrözni az adott területen, és éppenséggel a helyi lakók, lakosok tudják majd közvetlenül is értesíteni bármilyen ügy kapcsán.
Mi személygyűjtő edényeket is beszereztek.
Ez pontosan így van. Két részletben, első körben elsősorban a kutyafuttatók és játszótere környékére 100 darab személygyűjtő edényt helyeztünk be, ezen felül pedig még 50 darab folyamatban van, amit közvetlenül a miskolci belvárosba szeretnénk majd kihelyezni. A rend mellett a tisztaság és a köztisztaság az Miskolcon, ami foglalkoztatja a miskolciakat, és elsődlegesen a mi zászlós hajónk is, hogy ne csak rend legyen, hanem rendezettség is legyen Miskolc városában.
Ha már kutyafuttatókról volt szó, újakat is kialakítanak.
Ez pontosan így van, és nem csak, hogy kialakítunk, hanem arra is odafigyelünk, hogy mivel ugye a családbarát meghatározás mellett egy állatbarát városvezetés is vagyunk, kutyabarát városvezetés is vagyunk. Szeptember 1-től ugye bevezetjük azt, hogy a kutyusokat és házi kedvenceinket térítésmentesen, tehát ingyenesen lehet szállítani majd a buszokon és villamosokon. Ezen kívül pedig az a tervünk, hogy a Győri kapuban a Szimba környékén kialakítunk majd ez úgynevezett kutyafürdető területet, ami azért fontos, mert sok városban, Magyarországon vannak már olyan hűsítő lehetőségek kedvenceinknek, ami a természetes vizek bevonását jelzi és jelenti. Ezért a Szimmán is szeretnénk egy ilyet kialakítani a Győri kapuban, terveink szerint néhány héten belül.
Amit tudhatunk a Diósgyőri várral kapcsolatban?
A Diósgyőri várral kapcsolatban zajlanak az egyeztetések a minisztériummal. A legfontosabb az, hogy egy olyan attrakciót sikerüljön a miskolciak számára átadnunk, ami sokkal inkább előremutatóbb. Kétségkívül kaptunk kritikákat az elmúlt időszakban ha ezzel kapcsolatban, viszont mi várnegyed kialakításban gondolkodunk, és nagyon bízunk abban, hogy amit a miskolciak kaphatnak majd akár a jövő év elejére, az egy olyan merőben más kontextusba helyezi majd a Diósgyőri várnak a felépítettségét, illetőlegesen a turisztikai látványosságát, ami legalább a barlang fürdőjével fog vetekedni, hiszen a Covid ideje alatt rendelkeztünk eddig számokkal, éves szinten 150 ezer látogatója volt a Diósgyőri várnak. A mi számításaink szerint a vár negyed átalakítása és átadása után legalább duplázódni fog a turizmusok a száma, ez pedig jótékonyan fog hatni a környező vendéglátókra, és természetesen Miskolc városának az adóbevételei szempontjából sem lesz utolsó.
Több nagy építkezés is zajlik, elsősorban magánépítkezések is a városban, a belvárosban is. Mikor lesz kész az az építkezés, erről lehet tudni?
Mi a belvárosi vállalkozókat támogatjuk. Miskolc számára fontos az, hogy olyan turisztikai attrakciók létesüljenek, adott esetben magánberuházók, magánvállalkozások által, ami Miskolc városnak a hírnevét is öregbíti. Láttuk azt, hogy például a Soho terasznak a kialakítása mekkora népszerűséggel bír. Adott esetben látjuk azt, hogy a belvárosban a Szent István tér térségében szintén zajlik egy magánberuházás, ami egy nagyon komoly belvárosi attrakciót bír majd. Elindul majd napokon belül az MCC-nek tehát a Matthias Corvinus kollégiumnak a beruházása majd csaknem 20 milliárdos projekt keretében Miskolc belvárosában, ami elsősorban fiatalok helyben tartását tűzi majd ki célul, de ezek mellett természetesen nagyon sok olyan beruházás van, ami kiegészíti a Miskolc és a kormányzati koncepciókat. Bízunk abban, hogy néhány évben belül egy sokkal élhetőbb, energikusabb, fiatalosabb város és belváros fogadja majd az itt lakókat és az itt élőket, vagy éppenséggel az ide látogatókat.
Az elmúlt percekben Hollósi Andrást, Miskolc város alpolgármesterét hallották.
Miskolc mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a háza, napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, négyünk meg valamit, hallgassd a fő utca szavait. Megállunk a városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz értél. Érezd most át, hallgassd a városnak zaját. Érezd most áljáját, hallgassd a városnak zaját. Jaj, de kell nekem, ahol minden nap velem van a kedvesem. Végig sétálunk a fő utcán, egyedül felvidítani csak te tudsz már. Jó, megdobban a szív, jó, megdobban a lélek. Én itt fogok lakni már, ameddig csak élek. Menjünk el sétálni a városba, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy párosban.
Szeretettel köszöntelek, Marietta, a Zoom vonal túlsó végén. Szervusz!
Szervusz, András!
Nyáron a véradás szervezés egy kicsit nehezebb feladat, ugye? A nyaralások, az időjárás és sok minden miatt. Mesélj, hogy telik a nyaratok.
Igen, hát kicsit nehezebb, mert hogy a munkahelyeken is a szabadságolások miatt nehezebben tudunk véradásokat szervezni. Azok a középiskolák is ugye nyári szüneten vannak, ahová évközben járunk, és hát az egyetemre se tudunk ilyenkor menni, úgyhogy emiatt egy kicsit nehezebb, de azért próbálunk mindig olyan helyszíneket találni, ahová a véradók el tudnak jönni, és a nyári időszakban is tudnak vért adni, mert hát nagyon fontos, hogy nyáron is folyamatos és biztonságos legyen a vérellátás.
Vannak ilyen több éve bejáratott helyek, amik ilyenkor nyáron működnek?
Hát természetesen azért Miskolc környéki településeken a művelődési házak azok rendelkezésünkre állnak egész évben. Miskolc városban is azért a polgármesteri hivatalban kapunk folyamatosan helyet. A Szimba Park támogatja mindig az eseményeinket, tehát vannak olyan helyszíneink Miskolcon és az egész vármegyében, ahová tudunk menni a nyári időszakban is.
Agyvért és ments meg három életet, egy véradással három ember életét tudjuk megmenteni tényleg?
Igen, egy véradással három ember életét tudjuk megmenteni. A vérkészítmény a levétel után feldolgozásra kerül, és három alkotóelemre szedik szét, és emiatt szól így a szlogenünk is.
Érdekes a vér útja, mi az, amit tudhatunk így, hogy hová is kerül, meddig lehet mondjuk tárolni a vért?
Borsod-Abolcs-Zemplén bármegyéből debreceni laboratóriumba kerül, és 35 napig lehet tárolni a levett vért, addig felhasználható.
Gondolom folyamatosan kerestek újabb és újabb véradási helyszíneket és olyan cégeket és intézményeket, akik szerveznek vagy segítenek a szervezésben. Ugye mi kell hozzá, mire van szükségetek?
Igen, hát ez évközben is és nyáron is mindig folyamatos. Azért elmondhatom, hogy szerencsére vannak olyan munkahelyek, akik az idén csatlakoztak, és nagyon sikeres véradásokat bonyolítunk le. Igazság szerint szigorú szabálynak kell megfelelni egy véradó helyszínnek, attól függően, hogy mennyi véradót várunk oda, de hát azért kell egy jó nagy terem hozzá, ugye eszközöknek a hely, a véradó ágyakat, hogy el tudjuk helyezni, és nagyon szeretjük, hogyha ezek a helyek már klimatizáltak, mert a nyári időszakban azért nagyon fontos, hogy komfortosan érezze magát a véradó, úgyhogy mindig előzetesen egyeztetünk, egy helyszínbejárás előzi meg az új helyszíneken való részvételünket, és itt fel tudjuk mérni, hogy alkalmas az a helyszín.
A megye szinte minden részén megjelentek időként.
Természetesen, természetesen. Észak-Borsod területen Kazincbarcika, Ózd és ott a települések a vonzás körzetei a városnak. Zemplén területen is Sátoraljaújhely, Sárospatak és vonzás körzete. Mezőkövesden is, és az ottani a Mezőkövesd melletti településekre járunk, Tiszaújvárosba, tehát lefedjük az egész vármegyét.
Hogyan készüljünk a véradásra? Nem mindenki adhat vért, mondjuk el.
Igen, a legfontosabb, hogy 18 és 65 éves kor között lehet vért adni, és a testsúly 50 kg felett kell, hogy legyen. Ez a két legalapvetőbb feltétel. És hát az, hogy hogyan készüljünk, a nyári időszakban mindig elmondjuk, hogy próbálják meg a véradók kiválasztani a hozzájuk legközelebb eső helyszínt. A nagy meleg miatt nagyon fontos, hogy már az előző napokban, ha készülnek a véradásra, akkor fogyasztanak bőséges folyadékot, és ami még nagyon fontos, hogy étkezzenek a véradás előtt, hiszen ez egy, nem egy vérvétel, hanem egy véradás, ahol 4,5 decibelt vesznek le egy alkalommal, úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelően készüljenek, étkezéssel igyanak sokat, és hát tényleg az előbb is, hogy elmondtam, hogy nagyon figyelünk arra, megpróbálunk olyan helyszíneket, hogy a klíma az elérhető legyen, mert hogy ebben a melegben azért a szervezetnek megterhelő, úgyhogy erre fokozottan próbálunk figyelni.
Gondolom, vannak olyan betegségek, vagy akár drogfogyasztás, ilyesmi, amik kizáró tényezők, ezeket mondjuk el.
Igen, hát persze, az feltétlen. A betegségekkel kapcsolatban vannak olyan betegségek, ami végleges kizárás, de vannak olyan betegségek, mondjuk a cukorbetegség, magas vérnyomás, ami, hogyha jól karban van tartva, akkor emellett lehet vért adni. Ezt mindig a helyszínen lévő kivizsgáló orvos dönti el, hogy adott esetben a véradó adhat-e vért. Természetesen a drogfogyasztás és a szeszes italfogyasztás is egy kizáró ok. Itt igazából a véradás úgy kezdődik, hogy a regisztráció során a véradó megkap egy névre szóló adatlapot, aminek a hátulján kérdések vannak feltéve az ő egészségügyi állapotára vonatkozóan, és ezt kell kitöltenie, és itt ezen az adatlapon vannak feltéve ezzel kapcsolatos kérdések is, és hát ezt mindenki a saját belátása és őszintességén múlik az, hogy hogyan tölti ki, de természetesen, hogy ezek kizáró okok.
A véradás az egyfajta szűrés is, ugye? Tehát kiderülhetnek akár problémák az véradóról. Tehát jó ez ilyen szempontból, hogy magadat is tudod ellenőrizni, ha rendszeresen adsz vért.
Igen, hát itt történik egy orvosi kivizsgálás, itt egy vérnyomásmérés is történik, és volt már olyan precedens, hogy itt derült ki valakiről, hogy magas a vérnyomása, és hát az adatlapot, ha kitölti a véradó, akkor ott az orvossal, a kivizsgáló orvossal elbeszélget ugye az általános egészségügyi állapotáról, a gyógyszerszedési szokásairól, és itt igen, tehát ez nagyon jó arra is, hogy folyamatosan kontroll alatt tartsuk magunkat.
De a vért is vizsgálják, ugye, tehát a vérből is kiderülhet valami, amiről esetleg nem tudott a véradó.
Természetesen a laboratóriumban, amikor a vér odaér, akkor kivizsgálják a vért, és többféle laborvizsgálat készül.
Egy évben körülbelül mennyi vért vesztek le?
Hát igazából naponta 1600 és 1800 véradóra van ahhoz szükség, hogy folyamatos és biztonságos legyen a vérellátás Magyarországon. Mi megpróbáljuk ezt a számot tartani, így országos szinten mondom. Úgyhogy minél többet veszünk le, annál jobb. Mert hát ugye a tudomány mai állása szerint a vér még semmi mással nem pótolható, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy minél többen jelentkezzenek és önzetlenül vért adjanak.
Az irányított véradásra csak a vérellátóban van lehetőség?
Nem, ezt nagyon köszönöm, hogy megkérdezted, mert ez sokszor felmerül kérdésként, és szeretném elmondani, hogy irányított véradásra minden kitelepült véradásunkon, minden helyszínünkön van lehetőség. A véradónak jeleznie kell a regisztráció során, hogy ő irányítottan szeretne vért adni, és kap hozzá egy formanyomtatványt, amire a beteg nevét és tajszámát felírja, és innentől kezdve az a beteg kapja meg, aki rászorul, és ő elment neki irányítottan adni.
A 80-as, 90-es években a virslivel és a sörrel összefüggött a véradás. Van még ilyen? Vannak még ilyen események, amikor a helyszín így szervezi meg?
Igen, hát ezt mi nagyon szeretjük, hogyha támogatnak minket akár a helyi önkormányzatok, vagy azok a helyszínek, ahol ez erre lehetőségünk van, hogy retro véradásokat szervezzünk. A közelmúltban volt Alsó Zsolcán és Hernád Németiben erre lehetőségünk az önkormányzatok támogatásával, úgyhogy ott egy ilyen retro véradást szerveztünk, ahol sörrel és virslivel kínáltuk meg a véradókat, akik már leadták a vérüket.
Nem csak ezzel jutalmazzátok, a rendszeres véradókat díjazzátok is, és rendszeresen jutalmazzátok, ugye?
Igen, év végén, november végén és december elején a véradók napjához kapcsolódva tartunk megyeszerte véradó ünnepségeket, ahol a rendszeres és sokszoros véradóinkat tüntetjük ki. Oklevéllel, ajándékkal kitüntetést kapnak, attól függően, hogy hányszoros véradók. A 25-szörös véradók is kapnak már, tehát hogy innentől felfelé fejezzük ki megbecsülésünket. Ez nem azt jelenti, hogy a többieket nem becsüljük meg. Általában azért a véradásainkra megpróbálunk valami apró ajándékkal kedveskedni. Most nyáron nagyon nagy segítséget kapunk azért a fagyizók, és fagyi kupont tudunk a véradóinknak osztani.
Tán egyszer én is úgy látom, ahogy te fentről a világon, ugye itt megállni nem szabad, de mégis mind lelassítanak, hogy csodálkozzanak ők is, hogy ki az a lélek, és hogy miért szeret, hogy ezek tényleg mind szerelmesek, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vehetem a szememet le rólad. Ha meghívsz hozzád, elmegyek, hadd legyünk, hát hadd legyünk mi egymásnak örökre meg. Cimborák, ma lemehetnénk a földre, igen jó nap ez az életre, és az angyalok a parkolóban. Szavaznak egy jobb létre, hogy élni, majd halni, vagy örökre, csak szemlélni, hogy hogyan lehet, hogy ezek tényleg mind szerelmesek. Játsszuk úgy az életet, ahogy nem megengedett, ahogy én, ahogy mi egymásnak örökre meg.
Folytatjuk beszélgetésünket Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei véradás szervező koordinátorával. Egy évben hányszor adhatunk vért, gondolom függ a nemtől és a testalkattól is.
Főleg a nemtől. Egy éven belül a férfiak 5-ször tudnak vért adni, a hölgyek pedig 4-szer.
Hány éves korig lehet vért adni?
65 éves korig lehet vért adni, ami azt jelenti, hogy addig az a 65 éves kor, az amíg a 66. szülinapját be nem tölti, tehát úgy 65 év, hogy a 65 éves korában végig. Első véradásra viszont nem jelentkezhetnek már 60 év felettiek, aki még nem volt soha véradó, vagy már nagyon régen, ők már nem jelentkezhetnek. De aki folyamatos és rendszeres véradónk, ők 65 éves korig van erre lehetőség.
Véradás után mire figyeljünk? Például autót óvatosabban vezessünk, ilyesmire gondolok.
A véradás után mindig megkérjük a véradókat, hogy kicsit még pihenjenek. üljenek a véradó székben, vagy ott a helyszínen kialakítunk egy olyan pihenőhelyet, ahol tudnak még pihenni. 5-10 percet javaslunk azért mindenkinek, hogy ne szaladjon el rögtön. És hát ugyanúgy, mint ahogy a véradás előtt, a véradás után is nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, hogy minél hamarabb visszapótlódjon ez a mennyiség, és a pihenés, a sportolást aznap nem javasoljuk egyáltalán. Egyébként egy kis pihenéssel teljesen jól regenerálódik a szervezet elég gyorsan.
Mondjuk el, hogy ezen a héten Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hol van lehetőség és mikor vért adni?
Hétfőn egy munkahelyi véradásunk lesz Tiszaújvárosban, a Jabilban. Itt várunk mindenkit szeretettel, aki ott dolgozik. Kedden Ináncsra megyünk a délutáni órákban, és Ináncson, a művelődési házba, ha befejeztük, akkor forróra megyünk. Ott leszünk egészen 5-től 7 óráig, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a véradókat oda is. Szerdán Izsófalvára megyünk, ott kezdünk kora délután, és Kuritján a következő állomásunk. Csütörtökön Bükkábrányba megyünk, valamint Zemplén területen Füzérkomlósról lesz még véradásunk, és szombaton várjuk nagyon sok szeretettel a véradókat Karcsára, ahol is egy motoros találkozó lesz a sportpályán, ott rendezik meg ezt a motoros találkozót, és 2:30-tól 5 óráig oda fogunk kitelepülni. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a motorosokat is, és mindenki, aki erre az eseményre ellátogat, vagy akár csak egy véradásra, de ott a motorosokkal ő találkozhat.
Lakosságszám arányában kik a legnagyobb véradók, tehát mely településeken a legjobb a véradási szándék?
Hát itt ki kell emelnem, hogy igazából a városi véradások, amik általában nagyobb létszámúak, itt kiemelhettem Kazincbarcikát, Mezőkövesdet, mert hogy ott is szép számmal, és Sátoraljaújhely és Sárospatak is mindig olyan megjelenést produkál, ami nagyon kedvező. Úgyhogy ezek a nagyvárosok, amik viszik a prímet, de egyébként, ahogy tervezzük az eseményeinket, általában azért tudjuk is tartani.
Országos szinten hogy áll Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, tehát vannak ilyen statisztikáitok, vagy egyfajta verseny?
Verseny az nincs, statisztikánk az van, mindig mindenre is van statisztikánk. Az az igazság, hogy azért a Dunántúli területen ott azért elmondhatom, hogy szerintem nagyobb számú véradásokat tudnak szervezni. Országos szinten Borsod megye a közép, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye azért a középmezőnyben van így a lakosság arány tekintetében. A Dunántúlon, Nyugat-Magyarországon, Budapest, Pest vármegyében azért én úgy gondolom, hogy több véradó van, de nagyon igyekezünk azon, hogy itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is minél több embert megszólítsunk, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy ez mennyire fontos, ez a társadalmi felelősségvállalás, ez mindenki felelőssége, és hogy tényleg ami a legfontosabb, hogy mindenki gondoljon arra, hogy ezt nem tudják még pótolni, és hogy erre borzasztó nagy szükség van. Sajnos azt érzékeljük, hogy addig, amíg valakinek a közvetlen környezetébe, a családjába, baráti körbe vagy ismerőség között nem történik olyan dolog, ami miatt vért kell kapnia, sokaknak nem jut eszébe, hogy ez mennyire fontos, mert hát látjuk azért mi is a közösségi oldalakon szinte napról napra, hogy megosztanak olyan posztokat, hogy vére van szüksége egy családtagnak, vagy egy hozzátartozónak, vagy egy barátnak. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, hanem ezt előzzük meg azzal, hogy rendszeresen járunk vért adni.
A közelmúltban volt egy képzésetek, erről még számoljunk be.
Igen, nagy örömmel számolok be erről a képzésről. Itt tartottuk Miskolcon, egy 4 napos képzésünk volt, baleset szimulációs képzés, ahol Heves vármegyéből, Nógrád vármegyéből és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből érkeztek a fiatalok, 11-en, és ők ifjúsági önkénteseink egyébként, és ők vettek részt ezen a képzésen. Büszkén mondhatom, hogy mind a 11-en sikeres vizsgát tettek, ez egy felnőtt képzés egyébként, és erről kaptak egy tanúsítványt. Itt valósághű sérülések, hiteles viselkedés és sokkolóan élethű szituációk voltak egyébként, és ők így már el tudták sajátítani a profi imitátorokat, hogy hogy lehet egy gyakorlat, mondjuk egy katasztrófa védelmi gyakorlat életszerű, és az országos elsősegély nyújtó versenyen is tudják bizonyítani az itt megszerzett tudásukat. Úgyhogy nagyon jól sikerült, nagyon látványos sérüléseket készítettek, valóságos reakciókat mutattak itt, úgyhogy egy nagyon intenzív időszak volt ez most itt a héten.
Milyen életszerű szituációkat mutattatok be?
Itt igazából arról van szó, hogy baleseti helyzeteket imitálnak, szimulálnak, és akkor ezekre készültek fel, hogy hogyan készítsenek olyan műsebeket, amit teljesen élethű, hogyan készítsék el azokat a sérüléseket, amikkel találkozhatnak egy katasztrófa védelmi gyakorlat során, vagy az országos elsősegély nyújtó versenyen. Ugye ott iskolák versenyeznek egymással, hogy ki tud a legjobban elsősegélyt nyújtani, és ehhez ugye szükség van arra, hogy el is játszunk egy balesetet, amikhez az imitátorokat vesszük igénybe, és erre készülnek ők, és ebből tettek sikeres vizsgát.
Mikor lesz az országos elsősegélynyújtó verseny?
Az országos verseny vármegyei fordulóját tartottuk már meg a nyáron, júniusban. Az országos elsősegélynyújtó verseny az szeptember 18-ai hétvégén lesz Győrben. Itt mérik össze a tudásukat azok a csapatok, akik a vármegyei fordulón az első helyezést elérték. Itt három kategóriában indulnak a csapatok, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában, úgyhogy Miskolcról is három csapat nevezett be az országos versenyre, úgyhogy nagyon szurkolunk nekik, hogy helyezést hozzanak el, lehetőleg a legjobbat.
Önkénteseket vártok, önkéntesek jelentkezését?
Igen, önkénteseket mindig várunk. Most, ha a nyárnak most lassan már vége, és hát kezdődik egy intenzívebb időszakunk, mert hát szeptember, októbertől már azért elkezdődnek a gyűjtéseink is, és itt is nagyon fontos, hogy minél több önkéntessel tudjunk az áruházakban megjelenni, és minél több tartós élelmiszert tudjunk összegyűjteni a rászoruló családok számára.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet a témáról, akár hallgatóink is.
A véradók tudnak tájékozódni, hogy hol leszünk, és hol vannak a helyszíneink. Tudnak tájékozódni az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján, természetesen a Magyar Vöröskereszt honlapján, és van már egy nagyon jó, hasznos applikációnk, a véradás applikációnk, a Magyar Vöröskereszt fejlesztése, ahol a hozzájuk legközelebbi helyszínt tudja megnézni a véradó, ott nyomon tudja követni, ha beregisztrál, hogy mikor volt az ő utolsó véradása, és akkor ki tudja számolni, hogy mikor lehet a következő esedékes esemény, ahova el tud menni. Úgyhogy elég sok felületen, a vármegyében is minden területen működtetnek a kollégáim is Facebook oldalakat, és oda is folyamatosan töltjük fel a közelgő eseményeinket, és ott meg is osztjuk az eseményeinken készült fényképeket is, ezzel is azt remélve, hogy minél többen gondolják azt, hogy egy fontos vállalás.
Marietta, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a szolgálatotokat is.
Köszönöm én is, köszönöm András, további szép nyarat.
Az elmúlt percekben Molnár Mariettával, a Magyar Vöröskereszt Borsodabó-Zemplén vármegyei véradás szervező koordinátorával beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel egy órában előbb dr. Sesták Istvánnal, a Nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektor helyettesével beszélgettünk, majd Hollósi Andrást, Miskolc város alpolgármesterét kérdeztem aktualitásokról. Adásunk végén pedig Molnár Mariettát, a Magyar Vöröskereszt Borsodabó-Zemplén vármegyei véradás szervező koordinátorát hallhatták. Én búcsúzom, és munkatársai nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.